kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg fennállva Isten igéjét, amelyet megírva találunk Mózes első könyvének 3. fejezetében, a 15-től a 19. versig. A 14-től olvasom. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy, minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és port tegyél, egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sargád mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogácsot hajtson neked, és a mező bővényét egyed. Arcod verejtékével egyed kenyered, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Amen. Videót szeretnék bejátszani, amely a Biblia első 3 fejezetét foglalja össze, és amely a mai témánk szempontjából is nagyon fontos, egyfajta ismereteket idéz föl és foglal össze, lehet, hogy már a könyökünkön jön ki, de számomra nagyon hasznos volt, ezért szeretném veletek is megosztani.
Yeah.
Az összefoglalás ennek az első három fejezetnek, majd a következményeknek. Érdemes tovább is olvasni, hogy mi lesz aztán az első testvérgyilkosságban, majd az ember Isten elleni lázadásának a további sorsa következménye. Állítólag, amikor az első ember Gagarin az űrben járt, és visszatért, akkor azt mondta, hogy én itt fönt nem látok semmilyen Istent, bár az űrhajós egyik barátja azt mondta, Valentin Petrov, egy 2006-os interjú, hogy valójában ezt nem is Gagarin mondta, hanem Hruscsov találta ki, nem látok én semmilyen Istent. C.S. Lewis, egy keresztény költő erre ennyit mondott, hogy ez a kijelentés olyan, mintha Hamlet kastélyának a padlásán keresné Shakespeare-t. Azaz, hogyha a Biblia Istene az, akinek állítja magát, akkor nem találjuk meg őt a világegyetemen egy részletét, személyét, akit megvizsgálhatnánk. Hogy azután döntsünk felőle, hogy igazat adunk-e neki, hiszünk-e benne, vagy sem. Sokkal inkább úgy kellene viszonyulnunk ő hozzá, mint egy dráma szereplőinek a dráma írójához. És amint egy darab szerzője elrejt a művében egy bizonyos kulcsot a megértéséhez, sőt, gyakran önmagáról is megoszt különböző gondolatokat, részleteket, ehhez hasonlóan Isten sem hagyott bennünket önmaga ismerete nélkül. És a történet, ami a Biblia első lapján elindul, és az első néhány fejezetet összefoglalja, őstörténeteknek is neveznénk, ezek az ő nagy történetei velünk emberekkel. Erről szól valójában az egész Szentírás utána. Ebben a kis videóban, a mai történetben az első két lap összefoglalását láttuk. Az emberi bűneset után az isteni ítélet azonban már előre is mutatott arra, hogy nem csak következménye és büntetése van az emberi vétségnek, bukásnak, hanem az Atya szeretné rendbehozni mindazt, amit az ember elrontott. És mai ígérkezés során szeretné a történet három szereplőire kitérni röviden, és odafigyelni az ő szavaikra, döntéseikre, ezeket megvizsgálni, hogy mi az, ami vezérelte őket, milyen indítékai voltak. A történet első szereplője, akit most kiemelnék, maga a kígyó. Ezt az állapot, amely szinte hangtalanul, észrevétlenül jelenik meg, és tűnik el, a Szentírás több esetben is Isten ellenségével, a sátánnal, a kísértővel azonosítja. A kísértővel, aki megjelent a mai evangéliumi történetünkben is. És nagyon jó volt, hogy Ildikó olvasta, hogy Jézus határozottan válaszolt ezekre a kísértő gondolatokra, kérdésekre. Ő még az Isten fiát is kikezdte, és megpróbálta rászedni. De Jézus ismerte őt, és egy másik esetben János evangéliumában így beszél róla, embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Tehát két jellemzőt mond Jézus erről a kígyóról, erről a kísértőről, az első szereplőkről, egyrészt az, hogy gyilkos, másrészt az, hogy hazug. És ha mely történetünkről gondolunk, akkor igazat is adhatunk ennek a Jézusi szónak. Hazug. Hazugság alatt persze nem csak azt kell értenünk, amikor valami egyértelmű mindenki előtt, és valaki letagadja. Jelmeket csinálják, de rengeteg más módon elárulják saját magukat, mi felnőttek is így vagyunk ezzel. Hazugság alatt nem csak ezt kell értenünk. Hazugság egészen másként kezdődik itt a kísértő esetében, aki ennek a nagymestere. Először csak egy kérdőjelet görbít oda, Isten kijelentő mondatai után. Később pedig ez elég alapot jelent ahhoz neki, hogy az ellenkezőit állítsa, és már nem kérdőjelet, hanem egy felkiáltójelet tegyen a mondat végére. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Egy kérdőjel az isteni mondat végén. Szokták azt mondani egyes emberekkel kapcsolatban, hogy már azt sem szabad elhinni, amit kérdez. Nos, ezzel a kígyóval kapcsolatban így volt. Itt az első hazugság. És bár az asszony kivágja magát, hogy a kert fájnak a gyümölcséből lehetünk, bármelyikből, csak ebből nem, mert akkor meghalunk, de már ott marad benne az a kétel, hogy mi van, hogyha ennek a kígyónak 1%-ban legalább igaza van. Ott marad benne a kétel, és közben érkezik a következő hazugság, dehogy haltok meg. Csak itt már annyira belement a kísértővel való párbeszédbe, hogy kezd elhomályosodni a látása, a hallása, az értelme. Pont olyan, mintha a kígyó megmarta volna és elkezdene hatni a méreg, amely teljesen lebénítja az áldozatát. Vagy ez a hazugság, amit belefecskendezett, amit elültetett az ő szívében, gondolataiban, a kísértésen keresztül jut el a célhoz. Itt kerül elő a másik tulajdonság ennek a kígyónak, hogy embergyilkos. Nem fizikai értelemben öli meg az embert, hanem egyszerűen elszakítja az élete forrásától, így véve el a levegőt, szűkítve az életterét, teljesen a fogjává téve őt. A Biblia az élet fogalmát nem csak biológiai értelemben használja, hanem egy egészen más értelemben, egy metaforikus értelemben is. Azt nevezi életnek, főleg az Ószövetség, amikor Isten ott van az életemben. Ha része az életemnek. Ha napi és személyes kapcsolatban vagyok vele. Ha bízok benne. Ez az élet Isten elképzelése szerint. És ennek ellenkezője a halál, amikor Isten nincs ott az életemben. Amikor nem tudok vele beszélni. Amikor már nem hallom a hangját. Amikor már nem tudom az életemet rábízni. Amikor valami közé és közénk ékelődött, és bizalmatlanná váltam az Isten felé, amíg el nem szakít tőle. Talán legjobb példa erre az, amikor egy virágot elszakítunk a tövétől, mondhatjuk így is, meg vannak számlálva a szépsége napjai, és egy hét múlva ránézünk erre a növényre, akkor meg sem mondanánk, hogy valaha szép élő virág volt. Ha egy gyümölcs leesik, akkor mondjuk így elszakad a fától, ráadásul meg is ütődik, akkor rövid idő kérdése is egy romló gyümölcsöt látunk magunk előtt. A bűnbeesés története talán ehhez hasonlít. Azt mondja el számunkra, hogy hogyan szakad el az ember az élet forrásától. Hogyan szakad meg ez a bizalmi kapcsolat, és hogy milyen romlás lesz ennek a következménye. És a kísértő legfontosabb célja pont ez. Elszakítani az élet forrásától, és onnantól már minden megy a maga útján. Majd szembeállt a másik emberrel, és végül az egész teremtett világgal. Ez a kígyó, a kísértő célja. De igazságos ez, hogyha csak a kígyóra mutogatunk. Egyszer volt egy beszélgetésem valakivel, és akkor egy harmadik személy is azt mondta, hogy jaj, de hát ez a kísértés, hándon a kísértő engem zaklat, és így tovább. És azt mondja, ne fogd már rá mindent a kísértőre. Az ember felelős a saját döntéseiért. Az Isten elénk tárta a jót és a rosszat. Nem mutogathatunk mindig valaki másra. Ezért a történet következő szereplője a férfi és a nő, az első emberpár, és velük kapcsolatban az a mondat Jakab leveléből, amelyet az apostol, mintha tökéletes lélektani ismeretekkel rendelkezett volna, így fogalmaz meg, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Aztán a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab 1.14.15. Saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. És bár a kísértést nem lehet elkerülni, mégis megvan a felelősségünk ezzel kapcsolatban. Talán ismerjük Luther mondását, aki azt mondta, hogy az ellen nem tehetünk semmit, hogy egy madár elrepüljön a fejünk fölött, még hogy megáldjon bennünket, az ellen sem, de hogy fészket rakjon a fejünkön, az ellen már igen. A kísértés még nem bűn, külső támadás, amikor az ellenség el akar szakítani bennünket Istentől. De az, amikor az ember enged neki, eljátszik a gondolattal majd, ez egyre inkább kiteljesedik benne, és megváltoztatja az Istennel való kapcsolatát, az ellen már tehet. Hogy fészket rakjon a fejünkön, az ellen már igen. Évának a szeme újból és újból arra a fára téved, amelyikről Isten azt mondta, hogy nem. Az összes többit élvezzétek, egyetek róla. Érdekes, hogy az ember nem az áldást nézi, nem azt, amit megkapott az Istentől, amivel élhetne, amivel örömmel, boldogan élhetne, hanem az az egy. És azt is csak azután, hogy a kígyó elhintette benne ezt a gondolatot. Újra-újra azt kezdi nézni, és valahányszor oda néz, megállapítja róla, hogy milyen szép ennek a gyümölcse, olyan jó volna enni erről a fáról, csábítja a szemet, kívánatos az a fa, és minél többször néz oda, annál inkább felerősödik benne a kívánság, minél jobban szugerálja a fát, annál jobban megigézi őt a fa. Kísértés azt jelenti, hogy éppen arra nézünk, és egyre inkább. És miközben nézünk, eszünkbe jut, milyen szép, milyen csábító, miért lenne rosszabb, mint a többi, miért is tiltott el tőle az Isten, Mi lenne, ha mégis megpróbálnánk, és ahogy növekszik ez a fajta bizalmatlanság és kételj, úgy lesz egyre erősebb a vonzalom, úgy tölti el az ember lényét egyre inkább, amiről tudja, hogy nem jó. És a végén fixálódik, és végül minden egy pontra fut ki. Semmi nem számít már, csak az az egyetlen dolog, amin valamiért tiltott. Csak egy kicsit, csak egyet, és talán észre sem veszi már, mozdul a keze, szakít, és megkínálja a férjét is. A kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab azt írja, kívánság, bűn és halál. És ezen a három lépcsőn akar bennünket levezetni a kísértő. És csak az első lépcsőn lehet nemet mondani. Ezért írja Jakab levelében egy kicsit később, hogy álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. A kísértés bárkit, bármikor érhet, veszedelmes állapot. De aki ezt magában tudatosítja, és azt mondja, hogy én nem akarok az Istentől semmilyen körülmények között elszakadni, azt meg fogja ez erősíteni, ez a gondolat. Ez a bizalom, ez a hit. Valójában a kísértés ellen való ellenállásnak biztos lehetne arról beszélni, hogy melyik kísértésnek hogy kell nemet mondani. De az egésznek az alapja, gyökere ott van, hogy elhisszük-e, vagy nem, hogy az Isten minket szeret. Hogy az Isten abban a helyzetben nekünk jót akar. Mert ha nem hisszük el, akkor bármilyen praktikánk is van az adott kísértése való ellenállásra, le fog győzni. Hiszen a kísértő pont ezt akarja elhitetni velünk, az Isten nem szeret. Vagy nem annyira szeret, vagy most elfelejtett. Ez a kételkedés merül fel bennünk. Tényleg figyel rá? Akkor hogy a körülményeim most nem azt mutatják? Hogy keresztül néznek rajtam? Hogy annyi ideje hordozok egy súlyos betegséget? Vagy nehézséget? Vagy a családban levő konfliktusokat? Vagy a munkahelyen lévő problémákat, és lehetne tovább sorolni. Hogy lehet ez? És mind azt kérdőjelezi meg, az Isten szerete, vagy nem. És amikor az ember helyet ad ennek a keserűségnek, helyet ad ennek a kérdésnek, aztán később szemrehányást tesz az Istennek, akkor elkezd távolodni, ez a bizalmi kapcsolat megszakad. És aztán ennek következménye a rejtőzés, a félelem, a takarózás, a vádaszkodás, ahogy az ember párnál is láttuk. Először az Istennel való bizalmi kapcsolata szakadt meg. Valamit el akar tiltani tőlem az Isten. Nem akar minden jót nekem magadni. Mi lehet a mi reménységünk? És itt a harmadik szereplő maga az Isten. Mert ha van a rossznak kezdete, akkor van vége is. Pál így fogalmazza ezt meg. Ahogyan egynek a vétkelet minden ember számára kárhozattá, és itt Ádámról beszél, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. És itt Jézusról beszél. Arról az utódról, aki a kígyó fejére tapos, és aki a kígyó aztán halálos sebet ejt. Ádámban úrrá lett a halál, de Jézusban győzött az élet. Ádámban elszabadult az ítélet, de Jézusban megszületett a kegyelem. Sőt, az apostol azt állítja, hogy nem is egyenlő erőkről van szó. Mert ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. A kegyelem és az élet áradása Jézusban sokkal nagyobb, sokkal gazdagabb, mint ez a bűn, és a halál munkája, amit Ádám indított el. Jézus Krisztus keresztje, valaki azt mondta, a második életfája. De nem szimbólum. Az első Ádám megkísértetett testben, szakítson a fáról, a második Ádám Jézus is megkísértetett ott a pusztában, majd aztán később a Gecsemáné kertben, hogy ne menjen a keresztfára, ne vállalja az atya akaratát. Az első Ádám tudta, hogy ha engedelmes, akkor élni fog. A második Ádám Jézus tudta, hogy ha engedelmes, akkor meg fog halni. Az első ember engedetlen volt és halált szerzett. A második Jézus engedelmes volt, felment a fára, meghalt, hogy életet szerezzen nekünk. Elhordozta a büntetést, felszámolta a bűn erejét, és megnyitotta az utat az atya jelenlétébe. Felvette az ő testébe, ami valamennyi lázadásunk, áthágásunk, elidegenedésünk, frusztrációnkat a munkánkkal, családunkkal, kapcsolatainkkal, kapcsolatban. Fölvette magába, ami kifordult, és sokszor gonosz gondolatainkat, döntéseinket. Felvitte a fára, ami neki a halál fája volt, hogy nekünk az élet fája legyen. Az atya követeként választodott a teremtés utáni történetünkre. hogy bevonjon egy újabb történetbe, a megváltás, a megbékélés történetébe. És arra hív, hogy részesüljünk élete, halála és feltámadása gazdagságában. Nemrég egy filmet néztem, az a címe, hogy a herceg haladéka. Egy képzelt történet egy asszonyról, hát nem a keresztény hitvallás szerinti történet, de nagyon sok mondani valója volt. Egy asszonyról egy 40-es vonzó modell, akit állítólag nagyon sokan szeretnek és becsülnek, és ez az asszony egy rabló támadás áldozata lesz, de mielőtt még a golyó az asszony szívébe fúródna, valami hihetetlen dolog történik vele, megjelenik a pokol hercege, és felajánlja neki, hogy egy percre, 60 másodpercre visszakaphatja az életét. És ha ez alatt, az egy perc alatt bárkit rá tud venni arra, hogy halljon meg helyette, akkor megmenekül. És elindul az élettársától kezdve a szüleim át, a volt férjéig, azokig az emberekig, azokhoz az emberekhez, akiről azt gondolja, hogy őt szeretik. És egyetlen perce van rá, hogy meggyőzze őket. És amikor letelik a 60 másodperc, akkor kezdődik minden előről. Elkezdi elmagyarázni nekik, hogy milyen helyzetben van, majd letelik a 60 másodperc, és újraindul az egész. És azt látja, hogy ez lehetetlen. Lehetetlen meggyőzni ezt a másik embert. És végül senki nem segít neki. Van, aki azért, mert meg se érti, hogy most mi van vele, a másik, mert nem akar lemondani az életéről. Végül egy angyal segít neki ebben, aki magára vállalja az asszony halálát, amikor az asszony kimondja ezt, saját elhatározásomból lemondok az életemről, és átadom ennek a férfinak. És akkor történik meg ez a változás. Nyilván ez nem keresztény teológia és hitvallás siklette történet, mégis két dolog megragadott benne. Az egyik, hogy mi keresztények mennyire természetesen beszélünk arról, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. És nekünk életünk van. És magára vette a bűneinket, és mi élünk. Hányan áldoznák az életüket egy ilyen helyzetben miértünk? Vagy mi egy hozzám közel állóért? Nem lehet természetesnek vennünk azt sem, hogy Isten a Biblia második lapja után a következő több száz oldalon keresztül ezt a megváltást készíti elő és viszi véghez. Nem természetes dolog az, hogy valaki helytáll értük. A másik, ami eszembe jutott, pont amit az asszony mond el, a megváltás akkor teljes, hogyha önmagunk, életünk átadása szabadon történik az Istennek. Ha ugyanabból a szabadságból fakad, amelyből a bukás is, ha szívünkből mondunk igent Jézus szeretetére, ha nem azért, mert édesanyám, édesapám, nagyszüleim keresztények voltak, vagy mert ezt várják el tőlem, hanem ha megértem, hogy a bűneimnek milyen következménye van, és szeretném én magam is az életemet Krisztusnak átadni. És amit Jézusé leszünk, hogy elismerjük a bennünk levő rosszat, és elfogadjuk, hogy egyedül ő az, aki által bocsánatunk van, megtisztulásunk, akkor új erőt kapunk a bennünk élő Jézus által, aki felruház szent lelke által a gonosz elleni harcra. Kiárasztja ránk az Atya szeretetét, hogy növekedjünk benne. És a bizalmatlanság gyomai helyett a bizalom magvai indulnak növekedésnek. És a hiába való vágyak, gondolatok elfakulnak, és mindent hálából teszünk az Istennek. Igen, lesz olyan, hogy megszólal a kígyó, igen, lesz olyan is, amikor nem ismerjük fel azonnal, és nem mondunk nemet, és amikor elbukunk, és becsap bennünket, de azt mondhatjuk, hogy az életünk már újjá lett, Krisztus által. És örömet jelent gyakorolni magunkat abban, hogy mit jelent az Úron függeni, benne bízni, neki engedelmeskedni, és egyre bátrabban tárjuk majd fel magunkat Isten előtt. Előbújva oda a bokrok mögül, levéve azt a ruhát, amivel eltakartuk magunkat, mert újból bizalom ébredt az Atya felé. És ez a bizalom kihat majd a kapcsolatainkra, házastársunk, gyermekeink, családunk felé is. Őszintébb szívvel leszünk más emberek felé is. Adja Isten ennek a megtapasztalását. Ennek az Isten ígéretnek a valóságát a mi életünkben is. Még a próbatételek között. Imádkozzunk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy annyira értékesek vagyunk számodra, hogy Jézus Krisztus életét adta miértünk. A Biblia azt mondja, még a jóért is alig adja oda valaki, de már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Szeretnénk ezt értékelni, ezt nap mint nap elmondani, átgondolni, szívünk mélyére helyezni, hogy tudjuk, hogy ez valóban mit jelent. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatunk benned, legyen áldott a te neved, így kísér bennünket a mi harcainkban, szent lelked által.